Áldás békesség, Isten hozott mindenkit, szeretettel köszöntjük azokat, akik eljöttek, meghallva a harangszavát és a hívószót erre a mai evangelizációs esténkre, amely itt a nagy templomban az utolsó, de folytatódik az evangelizációs hét, holnap este csütörtökön 6 órakor a Balmazújvárosi Kossuth téri református templomban egy új sorozattal. Kérnék a testvéreket, hogy az énekfüzeteket oda is hozzák magukkal, hiszen ebből fogunk énekelni. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt. Újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi, övé a tenger, hiszen ő alkotta, a száraz földet is az ő keze formálta. Most, amikor szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Készüljünk az ő szavának a hallgatására, a 11-es számú énekünket énekeljük kétszer, szívem csendben az Úrra figyel.
Jézus Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy noha te vagy az egyetlen, aki mindent tudsz rólunk, mégis szeretsz minket. Köszönjük, hogy te ismered minden szükségünket, és egyedül te tudod kielégíteni azt. Kérünk, tedd a te ajándékoddá ezt a csöndes órát most, segíts belsőleg is elcsendesedni, és ajándékozz meg azzal az igével, amivel bármi jót el tudsz végezni az életünkben. Könyörülj rajtunk, hogy ne maradjunk mozdulatlanok, akárhol vagyunk, onnan hadd kerüljünk közelebb te hozzád. Hadd éljük át a te szeretetedet és azt a gazdagságot, amit a benned hívőknek kínálsz. Olyan nagy szükségünk van rád, kérünk, hogy tedd az igét mindannyiunk számára, útmutatássá, tanácsá, áldássá, intéssé, vígasztalássá, melyikünknek mire van szükségünk. Amen. Isten igéjét a Máté evangéliuma 5. részének 13-tól 16-ig terjedő verseiből olvasom. A Máté evangéliuma 5. részének 13. és következő verseiben így szól Jézus Krisztus tanítása ez. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmilyen sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kedves testvéreim, az előző estéken láttuk, hogy a mennyei Jeruzsálemről azt írja a Szentírás, hogy annak szilárd alapja, magas falai és nyitott kapui lesznek. És úgy folytattuk ezt a bibliai információt, hogy az egészséges gyülekezetet és az élőhitű keresztjén embert is az lehet és az kell, hogy jellemezze, hogy a hitének, életének szilárd alapja, magas falai és nyitott kapui vannak. Láttuk, hogy az alapok azt jelentik, hogy mit hiszünk. Tegnap láttuk, hogy a falak azt jelentik, hogy kik vagyunk, hova tartozunk, kikkel tartozunk össze, mi van a falon belül, és mi az, ami azon kívül van. A kapukról pedig azt tanítja a Szentírás, hogy arra utalnak, hogy mi a feladatunk. Mit hiszünk, kik vagyunk, és mi a feladatunk. A kapukról ír a legrészletesebben az az ige, amit az első este olvastunk. Ezt a mondatot újraolvasom a Jelenések könyve 21. részéből. 12 kapuja volt, előtte 12 angyal. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3, és nyugatról is 3 kapu. Nyitva vannak tehát a kapuk, de van őrség. Ott áll mindegyik előtt egy-egy angyal. És láttuk, hogy a falak azt jelentik, hogy Isten népe elhatárolódik az Isten nélküli világtól, de ez az elhatárolódás nem elzárkózás. Ezért vannak nyitva a kapuk. Azt nézzük meg ma este, hogy kik mennek be ezeken a nyitott kapukon, kik jönnek ki ezeken a kapukon, és a végén valami szép biológiai törvényszerűségre is fölhívja a figyelmünket az ige. Kik mennek be a kapukon? A Biblia utolsó oldalán, a Jelenések könyve legvégén olvassuk ezt. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a szent városba. Akik megmossák ruhájukat, akik Istent keresik, akik már tudják, hogy rászorulnak az ő kegyelmére, akik egyedül Jézus Krisztus érettünk, helyettünk bemutatott áldozatában reménykednek, idézzük a bibliai igét, akik Jézus Krisztus vérének a bűnbocsátó erejében bízva megmossák a ruhájukat. Mindenki bemehet, személy válogatás nélkül, aki megmossa a ruháját. Még egy rabló gyilkos is. Olvassuk a Szentírásban, hogy maga Jézus azonnali hatállyal beutalta a mennyek országába az egyik rablógyilkost, akit vele együtt feszítettek meg. És bemehetett oda egy olyan asszony is, aki 5 vállóper után volt, és akivel akkor élt, azzal csak együtt élt, és Jézus mégis a nyitott kapun őt is behívta. De kiválóságok előtt is nyitva van a kapu, ha megmossák a ruhájukat, ha nem a saját kiválóságukban reménykednek, hanem egyedül Isten kegyelmében. Nikodémus előtt is nyitva volt a kapu. Hadd kérdezzem most kivételesen, ennyire személyesen, hogy te bementél-e már ezen a kapun? Ezt lehet tudni, az nem úgy véletlenül történik, valaki tudja, mikor átlépi a küszöböt. Amikor eldől a szívében, ahogy idéztük Sundar Singh énekét, hogy követi Jézust, és belép oda. Olyan sokan vannak, akikre illik Jézus szomorú megállapítása, hogy nem messze vagy az Isten országától. De aki nem messze van, az ugyanúgy kívül van rajta, mint aki messze van. És Isten ettől az állapottól óv minket, és az ő nagy szeretetével hívogat és bátorít. Jézus is mondja ezt a hegyi beszédben, hogy menjetek be a szoros kapun. Ő azért jött, hogy kinyissa azt a kaput, amit mi nagy dühösen becsaptunk magunk mögött, amikor otthagytuk Istent, és azt mondtuk, hogy majd mi egyedül, ő se szóljon bele a dolgainkba. Jézus kinyitotta ezt a kaput. Be lehet menni. És minőségileg változik meg az ember élete, pontosabban akkor kezdődik el igazán az élete, amelyik aztán beletorkollik az örök életbe. Nos, hív tehát minket ide Isten, ugyanakkor az is benne van ebben a bibliai tanításban, hogy az egészséges gyülekezet befogadó gyülekezet. Nyitva vannak a kapuk, de farkasokat nem engednek be a bárányok közé. Ott áll mindegyik kapu előtt egy-egy angyal. Van szűrő. Divathóboltoknak, tévtanításoknak nincs helyük a gyülekezetben. És lehet, hogy ez sértően hangzik, sajnáljuk, a bárányokat akkor is védeni kell, nem csak a farkasoktól, hanem a báránybőrbe bújt farkasoktól is. Erről is szól a Szentírás. És azért is fontos, hogy az ember vigyázzon arra, hogy mi jön be a nyitott kapun, mert sok minden állott lesben. Két igét hadd tegyek egymás mellé. Az 1 Mózes 4-ben olvassuk, Isten mondja Kainnak, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodj rajta. És Jézus mondja a Biblia utolsó könyvében, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki kinyitja, bemegyek ahhoz. Ott leselkedik a bűn is, ugrásra készen, és ott kopogtat szelíden Jézus is. Ki előtt nyitjuk ki a kaput. És a Biblia szól arról is, hogy van olyan, hogy valami előtt tudatosan bezárja Isten népe a kaput. A Nehémiás könyvében olvassuk azt, hogy amikor már fölépítették a fogságból való hazajövetelt követően Jeruzsálem falait, egyre többen beköltöztek a városba, lassan beindult az élet, a környező népek elkezdtek kereskedni is, és hozták a piacra az áruikat. És mivel kiderült, hogy szombatnapon a zsidók nem dolgoznak, hanem templomba mennek, tehát jobban ráérnek, szombatnapon is hozták az árujukat. Piacolás, vásározás szombatnapon is volt. És akkor Nehémiás a rájellemző határozottsággal azt mondta, hogy álljon meg a menet. Mi van az Isten törvényében? A világ nem ismeri Isten törvényét, nem is lehet elválni tőle. De Isten népe ismeri-e, és komolyan veszi ezt-e azt, amit az Úr neki mondott. A nyugalom napja az Úr napja. Akkor nem piacozunk. Nincs vásár az Úr napján. És bezáratta a kapukat. Na de mit szólnak hozzá? Megromlik az árujuk. Ott rostokolnak a kapu előtt 24 órát. Akkor majd a jövő héten nem jönnek. Meg fogják tanulni, hogy mi, az Isten népe, az Isten törvénye szerint akarunk élni. Vajon mi ismerjük-e az Isten törvényét, és komolyan vesszük-e? Nem azért lett-e az Úr napjából vásárnap, mert nem vesszük komolyan. És hiába ütjük le az egyik ékezetet, attól még nem lesz a vasárnap megszentelve, hogyha nem az Isten törvénye szerint élünk. Ez csak egy példa arra, hogy van olyan, hogyha Isten törvénye ellen akarnak minket bármire indítani, akkor bezárjuk a kaput, és azt mondjuk, hogy azt nem. És ezt ma ebben a végletesen szabados világban, amiben élünk, különösen is fontos tudnunk. Ugye ma nem illik semmire azt mondani, hogy az rossz vagy nem igaz, mert minden relatív. Isten népe tudja, hogy azt Isten mondja meg, hogy mi jó és mi rossz, mi hasznos nekünk és mi árt, és mérget nem eszünk, akkor sem, ha 38 vagy 60 csatornán akarják közvetíteni. Ott van-e ez a világos látás és határozottság Isten gyermekeinek és az ő népének az életében? De mit szólnak hozzá, ha ilyen elzárkózók leszünk? Az az ő dolguk, hogy mit szólnak hozzá. Az meg a mi dolgunk, hogy ragaszkodunk-e a mi Urunkhoz, és a vele való közösségben azt a védettséget élvezzük-e, amit ő az övéinek ad. Nos, amikor tehát nyitott kapukról van szó, meg arról, hogy kik jöhetnek be azon, akkor nem csak arra figyelmeztet a Szentírás, hogy előttünk nyitotta ki Isten a hozzávezető utat, az ő országának a kapuját, és bátorít, hogy lépjünk be oda, és tartozzunk az Isten nagy családjához, hanem arra is figyelmeztet, hogy mit engedünk be a nyitott kapukon. Mit engedünk be a szemünkön, az is egy nyitott kapu. Különösen most, amikor melegszik az idő, és egyre kevesebb ruha lesz az embereken. Hova tapad az ember szeme? Mit engedünk be a fülünkön? Sok mindent durzsolnak ott, és mindenki igényli a figyelmünket. Van-e bátorságunk bizonyos dolgokkal határozott igent mondani, másokkal pedig határozott nemet? Van-e angyal a kapunk előtt? Ezen a mondaton jó lenne, ha kicsit elgondolkoznánk, talán még később is. És Isten mondja-e meg a mi számunkra, hogy mi igaz és mi hamis, mi fontos és mi mellékes? Vagy pedig mi engedjük meg magunknak? Ugye olyan sokszor lehet hallani, hogy ennyit azért megengedhetek magamnak. Ha én ezt hallom, akkor azt mondom, hogy többet is. Te magadnak mindent megengedhetsz. De akkor ne nevezd az Istent uradnak, mert akkor te akarsz a magad ura lenni. Aztán majd kiderül, hogy nem tudsz uralkodni. De akkor ne hazudjunk. Ha ő a mi urunk, akkor ő mondja meg, hogy mi jöhet be a kapun, és mi nem. És kik mennek ki a kapun? Azok, akiknek az életét ott bévül Isten megszentelte. Tegnap mondtuk, hogy Isten azt akarja, hogy az övéi szentek legyenek. A szent azt jelenti, hogy csak Isten használhassa. A jeruzsálemi templom szent edényeit semmi mással nem használták, csak áldozati célokra. Azokkal a késekkel nem lehetett vacsorázni, vagy akármi más csinálni, mert az szent volt, félretéve az Úr számára. Számolunk-e ezzel, hogy aki Isten gyermekévé lesz, annak a szent volta azt is jelenti, hogy csak Isten használhatja. Mire használja? Mások javára. Átjárja ott bent a Szentvárosban Isten szentsége a hívőket, aztán küldi ki őket a nyitott kapukon, hogy legyenek áldássá a világ számára. Hogy vigyenek oda hiteles információkat Istenről. Ők már tudják, milyen a másik lehetőség, mert a világ azt hiszi, hogy csak úgy lehet élni, ahogy ő él. Na de hallaniuk kell arról, hogy van egy másik lehetőség. Hallaniuk kell arról, hogy kicsoda Isten, mit tett ő értünk, őket is szereti, hogy formálja át az életünket, milyen perspektívát, távlatot nyit ki a benne hívők előtt. Van egy másik lehetőség. Nem csak egymás torkának esve lehet élni. Lehet egymás szeretni is, szolgálni is, és gazdagabb az, aki megosztja a magáét a másikkal. Ezek furcsa törvényszerűségek. Ezeket szabad hirdetniük Isten gyermekeinek ebben a világban. És közben Isten áldássá teszi őket sokak számára. És mindezt teszik, ahogy olvastuk alapigénkben is, szóval is, meg tettel is. A Péter első levelében van sok-sok olyan mondat, azokat is szerettem volna alapigeként felolvasni, amik erről szólnak. Azt mondja, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. A hívő már tudja, hogy mi a különbség sötétség és lelki világosság között. Ő már világosságban jár. Lehet úgy is élni, hogy nem megyünk neki egymásnak szakadatlanul a sötétben. Hogy nem szidjuk egymást, meg a világot a sötétben, hanem tudunk tájékozódni, tisztán látunk, és kitisztul az életünk is. Hirdessétek annak a hatalmas dolgait, akit ti már ismertek. Aztán azt mondja a következőkben ott az apostol, hogy legyetek készek arra, hogy számot adjatok a bennetek levő reménységről, ha megkérdeznek titeket. És még módszertant is fűz hozzá, azt mondja, hogy mindezt tisztelettudóan és szelíden. Nem kioktatóan, nem fölényesen, mert semmi okunk és alapunk nincs, meg ez nem is jellemzi a megszentelt életű embert, hanem a többiek iránti nagy szeretettel. Nem a statisztikát akarjuk javítani, hogy többen legyünk a Szentvárosban, hanem azokat szeretjük, akik még kint vannak, és nem is hallottak arról, hogy be lehetne jönni, és mi történne velük, ha bejönnének. Az irántuk való mentő szeretet és felelősség indít arra, hogy ha megkérdeznek, elmondom. Persze erre valaki azt mondta, hogy de élj úgy, hogy megkérdezzenek. Mert ha valóban szent életet él valaki, az feltűnik. Olyan nagy a sötétség, hogy a legkisebb pilácsot észreveszik. És akkor megkérdezik. De akkor tudjam elmondani 2-3 világos mondattal, hogy kicsoda nekem Jézus, miért jó az nekem, hogy hiszek benne. Gyere, te is próbáld ki. Aztán majd meglátod, hogy működik-e. És meglátják az ilyen emberek, hogy működik. Sőt, ugyancsak a Péter levelében az apostol azt mondja azoknak az asszonyoknak, akik már keresztjénné lettek, de a férjük még pogány volt, hogy éljetek otthon olyan istenfélő és megszentelt életet, hogy szavak nélkül is megnyeressenek a Krisztusnak a család még nem hívő tagjai. Hogy beszédes élet legyen az, túlmutasson önmagán arra a Krisztusra, aki él már az ilyen hívőben. Ez tehát nekünk Istentől kapott feladatunk, elmondani azt, amit már tapasztaltam, mióta Isten gyermeke vagyok, és úgy élni, hogy az beszédes élet legyen, és világítson. Az egészséges gyülekezet tehát nem csak befogadó, hanem misszionáló gyülekezet is. Amit Istentől kapunk, visszük ki a világba, és szeretettel megosztjuk másokkal. Lelki és fizikai, testi szükségeket is kielégítve. Nyugodtan mellé tehetjük a másik ismert idegen szót, misszionáló és diakóniát végző gyülekezet, és misszionáló és szeretett szolgálatot végző hívő ember az, akikről a Szentírás nekünk itt beszél. Tulajdonképpen útmutató táblává formál minket Isten, nem okoskodom, nem erőszakoskodom, csak csöndesen mutatom, hogy arra vezet az út az igazi élete. Az a kiteljesedett, boldog, harmonikus élet, ami beletorkollik az örök életbe. Ha akarsz, gyere, menjünk oda együtt. Így használja alapigénk ezt a képet, amit röviden már tegnap is említettünk, hogy sóvá teszi Isten az ő népét ebben a sótlan világban. És itt azt szeretném még megemlíteni, testvérek, hogy bízzunk jobban Isten igéjének az erejében. Tehát, ha én, mint hívő ember, a másik iránti nagy szeretettel tudok valamit mondani hitelesen, igazat Isten szeretetéről, bízzam abban, hogy annak van ereje. Nem kell neki azonnal hívővé lennie, meg nem kell ott mindennek megváltoznia körülöttem. de meg fog változni előbb-utóbb valami annak nyomán. Ebben a társadalomban, amiben mi most élünk, tombol az ördög. Intézményesítették a hazugságot, nem számít bűnnek az, ami az Isten törvénye szerint bűn, az embertelenség, a kegyetlenség, az önzés, az önistenítés, az magától éltetődik, sőt, hova tovább erénynek tűnik. Bízzunk abban, hogy ebben a világban Isten az övéit hatalmasan tudja használni. Erre nagyon sok példa van, ha kinyitjuk a szemünket. Egy-egy igazán hívő, megszentelt életű ember körül megváltozik a világ. Ott kialakul egy mikroklíma. Ott más erővonalak mentén rendeződnek a dolgok. Ne akarjunk mi nagyot alkotni, de engedjük, hogy a nagyisten használjon bennünket. És ne a hitetlen világot szidjuk, hanem bízzunk abban az Úrban, aki a mi életünket megváltoztatta, ha az valóban megváltozott már, és merjük képviselni az evangéliumot és ezt a megváltozott életet ott, ahova Isten minket helyez. Ennyit arról, hogy a nyitott kapukon mindenki bejöhet, de vigyázni kell, hogy mit engedünk be a magunk életébe. És a nyitott kapukon Isten küldi ki a világba az övéit, hogy ott áldássá legyenek. Kinek van haszna abból, hogy te állítólag hívő ember vagy? Elnézést kérek az udvariatlan kérdésért. Kinek van haszna abból? Kiket hallgatott már magával az a szeretet, ami betölti a szívedet a nem hívők iránt? Én nem szeretem ezt a kifejezést használni, hogy hitetlen, mert van valami keménység benne. Én minden még nem hívő ismerősömre úgy nézek, hogy még nem hívő. Aztán remélem, hogy előbb-utóbb ő is megismeri Isten szeretetét. Ezzel a szeretettel tudunk-e másokért imádkozni, másoknak beszélni, és egyáltalán minden póz és erőlködés nélkül úgy élni, hogy az Isten szentsége átsugározhassék rajtunk. És a harmadik, amit említettem, az, hogy a Szentírás tanítása szerint az egészséges hívő élet pulzál. Van egy egészséges lüktetése, mint a szívünknek, amelyik képes öklömnyi izomcsomóként akár 100 éven át szabályosan összehúzódni, elernyedni, összehúzódni, elernyedni. És ez biztosítja az életünket. És a hívő életben is így van. Ezek a kapuk erre is figyelmeztetnek minket. Mert Jézus először is azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok. Aztán ő meggyógyítja az ilyen megfáradt embereket, megerősíti, és azt mondja, hogy most menjetek, és adjátok tovább azt, amit tőlem kaptatok. Ez a jöjjetek és ez a menjetek, ez az egészséges lüktetése a hívő életnek. Jöjjünk, hogy higgyünk, aztán vigyük tovább azt. Hinni, és utána vinni. A samáriai asszony története olyan szépen mutatja, hogy inni, és azután itatni másokat. Ő tele itta magát a messiás Krisztus megismerésével, és már ment is, és hozzáhívott másokat, és itatni kezdett másokat. Épülni, megépülni, fölépülni a romos állapotunkból az Úr Jézussal való közösségben, aztán építeni mások életét is, és segítségükre lenni. És mindig mindegyiket a maga idejében. Végig vonul a Szentíráson az, hogy Isten az életnek ezt a lüktetését beépíti a lelki életbe is. Negyedik parancsolat, 6 napon át dolgozz, a 7. meg Isten hadd dolgozzék benned, még jobban, mint a 6 napon. Ez a ritmus, ez a lüktetés nagyon fontos. Vannak olyan gyülekezetek, amelyek körül nincsen fal. Nyitottak, jöhet mindenki, rombolhat, pusztíthat, taníthat, amit akar. És vannak olyanok, akik meg bezárkóznak, összebújnak a hívők, és senkinek semmi haszna abból, hogy ők vannak a világon. Mind a két véglettől óv minket Isten ezzel a képpel, amit itt esténként a mennyei Jeruzsálemről tanultunk. De a mai üzenet mindenképpen az, hogy Isten nekünk küldetést készített. Az olyan csodálatosan szép, ahogy végignézzük Jézus földi szolgálatát, hogy minden pillanatban tudatában volt annak, hogy küldetésben jár, és tudta, hogy az ő hatalmas küldője, az Atya ott van mögötte. Nélküle semmit sem tett, az ő szavára mindent kész volt megtenni, és csodálatos áldás kísérte. De a benne hívőkre is jellemző ez. Pál apostol minden helyzetben küldetésben járt. Nem olyan régen tűnt föl nekem, hogy az utolsó levelének a végén, a Timóteushoz írt második levél végén, ahol beszámol arról, hogy mindenki elhagyta, és valószínű a császár előtt következik egy második tárgyalása is, mert ő ottan fogolyként volt Rómában. És azt mondja, hogy én úgy készülök erre a tárgyalásra, hogy az igehirdetés munkáját bevégezzem. Nem az, hogy a maga mentségére mit hozhat föl, meg szörnyű, hogy mindenki elhagyta, ő ott is küldött, apostol, ugye ez a görög szó azt jelenti, és azoknak is az evangéliumot készül hirdetni, akik majd összejönnek az ő tárgyalására. Aztán döntenek, ahogy döntenek, ők úgyis úgy fognak dönteni, ahogy azt Isten jónak látja, ő nem foglalkozik ezzel, de azoknak az üdvösségével foglalkozik. Az ellenségeinek az üdvösségével, azzal is. Ez a küldetés tudat hiányzik nagyon sok hívőből. Pedig Jézus azt mondta az Atyának, mikor éltünk, imádkozott, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. A gonosz az az Isten nélküli gondolkozás és magatartás. Őrizd meg őket attól, hogy visszacsúszanak, vagy megijedjenek, hogy ne vállalják azt, amit már vállaltak. Erre szokták azt mondani, hogy a hajó a vízben van, de a víz ne legyen a hajóban, legalábbis minél kevesebb legyen benne. Az egyház a világban van, de a világ ne furakodjék be az egyházba, ne világiasodjék el az egyház. A hívő ember időnként a falon kívül a világban van, ott él, és ez a természetes közege, de ahogy Isten Jeremiásnak mondta, ők térjenek meg te hozzád, és ne te térj ő hozzájuk. És ez nagyon nagy lehetőség, sokkal jobban kellene ezzel élnünk. Az első este tehát azt láttuk, hogy mit hiszünk, és mit higgyünk, mi a masszív alapja, ami krisztusi keresztjén hitünknek. Tegnap azt láttuk, hogy tudnunk kell, hogy kik vagyunk, az identitás tudata nagyon fontos a hívő keresztjénnek, akárhova kerülök én, akkor is mindig, mindenütt ugyanaz vagyok, Isten gyermeke, és a mai igénk pedig arra figyelmeztetett, hogy mi a feladatunk, hogy van feladatunk, valami szép és nagy küldetést készített nekünk Isten, jó lenne ezt sokkal bátrabban végezni. Néhány bibliai példát még hadd mondjak végül, az előbb már említettem a samáriai asszonyt, olyan kedves és szép az a leírás, ahogy ott olvassuk, hogy fölismeri Jézusban a Krisztust, átéli az ő bűnbocsátó szeretetét, azt, hogy lehet újat kezdeni Jézussal, és minden biztatás nélkül, teljesen önfeledten, ott hagyja a korsót a kútnál, pedig vízért jött, nem ez a fontos. Megy be, és álmukból ébreszti a falubelieket, azokat, akikkel nem akart találkozni, azért ment déli 12-kor vízért, mert elege volt már a megjegyzésekből, amiket a háta mögött meg a szemébe is mondtak, embert ő ne lásson, és most ő megy hívogatni őket, azok meg jönnek, hallgatnak a szavára, ez az újabb csoda, és Jézus néhány napig ott evangélizál, nagyon sokan hitre jutnak, és azt mondják az asszonynak, hogy most már nem is a te beszédedért hiszünk, magunk láttuk, hogy ez a világ megváltója. Jézus első apostola, egy ilyen asszony, mert meggyógyult az élete, és szinte önkéntelenül adja tovább a jó hírt, ami ő rajta segített. Vagy Zákeus, a bőre alatt is pénz van, ráadásul lopott pénz, de amikor Jézus elmegy hozzá, és ott beszélgetnek, egyre rosszabbul érzi magát. Mert Jézus és az ellopott dugi pénz egy fedél alatt nem maradhat. Valamelyiknek onnan menni kell. Márpedig ő nem akarja, hogy Jézus menjen. Akkor menjen a pénz. És hóna alá veszi a pénzzacskót, és az emberek azt hihették, hogy megbolondult. Ez, aki mindig pénzt kért tőlük, most pénzt ad. Visszaad. Senki nem biztatta rá, de elhangzott az a mondat, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Zákeus belépett a nyitott kapun, és megváltozik a gondolkozása, a jelleme, és egészen mást tesz utána. Nekünk vajon kihez kellene elmennünk, még ma vagy holnap, vagy a napokban, mit kellene visszaadni, tisztázni, megmondani, meg kellene mozdulni. Fegyelmezetten végighallgattuk itt estéről estére Isten igéjét, most már mozdulni kell. Nekem gyakran eszembe jut az a régi Butuska tévéének az esti torna előtt, hogy egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karos székből most már álljanak fel. Olyan sok hívő ember lelkiképpen a karos székből végig nézi az esti tornát, és a kis ujját sem mozdította. Miközben ott fuldokolnak körülöttünk emberek a bűnben, a tudatlanságban, mert soha senki nem mondta még nekik, hogy téged is szeret Isten. Erre bátorít most minket a mi Urunk. Hadd fejezzem be egy jól ismert bibliai jelenettel. Az 5000 ember megvendégelésekor a tanítványok ugye odaviszik azt a csekélységet Jézusnak, van itt 5 kenyér meg 2 hal, de mi az ennyinek? Jézus megáldja, hálát ad, aztán azt mondja, hogy ültessétek le ezt a temérdek embert, és elkezdi a tanítványoknak adni a kenyeret, utána a halat, tanítványok meg viszik az éheseknek. És úgy elgondoltam, hogy felsorakozik a 12 tanítvány, tartják a kezüket, az akkori kenyér olyan lángos forma, nagy lepény volt, Jézus megpakolja őket, ott van egy oszlop, akkor, hogy még ne dőljön le, és viszik az embereknek, kiosztják. Jönnek vissza üresen. Jézus megint megpakolja őket, viszik az éheseknek, kiosztják. Micsoda áldott inga járat. Nekik semmiük sincs, azaz 5 kenyér nekik is kevés lett volna. Ők nincstelenek, de a gazdag Jézus és a szintén nincstelen sokaság között közvetítenek. Újra és újra, beismerve a maguk nincstelenségét, tartják a kezüket, Jézus megpakolja őket, és ők viszik másoknak. Erre a szolgálatra hív minket a mi Urunk. És erre küldi ki a Szentvárosból az ő népét, a nyitott kapukon, minden égtáj felé 3 kapu van, rengeteg lehetőség, nagyon nagy szükség, ő nála meg a nagyon nagy gazdagság. Csak kellenének közvetítők, akik vállalják ezt a fáradtságot is, és ezt az ingajáratot. Akik ismerik Jézust, és szeretik azokat, akik még ő nélküle élnek. És ezt a gyönyörű szolgálatot elkezdik végezni. Van egy ének, az egyik versszaka önkéntelenül gyakran eszembe jut, amikor imádkozom, és beleszövöm a saját imádságomba. Hadd fejezzem be ezzel, bár sokunk szívéből fölhangzana ez. Ne legyek más, csak üres edény. Tölts meg hát lelkeddel engem. Igédnek áldott szent ereje, hadd munkálkodjék bennem. S rajtam keresztül áradj, Uram, te, ragyogjon fényed szerte, hogy általam sok-sok árva szív békéjét benned meglelje. Adja Isten, hogy végezzük ezt a szolgálatot. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy először hívsz minket magadhoz, és utána küldesz másokhoz. Köszönjük, hogy jöhetünk így, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy ennek nincs feltétele. Nem kell rendbeszedni magunkat, nem kell teljesítenünk semmit, nem kell felmutatnunk eredményeket, nincsenek nekünk csak kudarcaink. De köszönjük, hogy a te közeledben mérhetetlen gazdagságot kaphatunk, hogy azt vigyük másoknak. Könyörülj rajtunk, Urunk! Olyan sokszor át kell élnünk hívőként is a magunk szegénységét. Olyan hamar kijövünk a béketűrésből, olyan személyválogató, szánalmas, ami úgynevezett szeretetünk, olyan sok gyávaság van bennünk, amikor pedig csak annyit kellene mondanunk, hogy te a szeretet Istene vagy. Könyörülj rajtunk, formálj át minket, és használj minket kegyelmesen mások javára. Kérünk, hogy ami tőled való volt ebben a sok beszédben, az hadd maradjon meg a szívünkben, munkálkodjék bennünk, és jusson el rajtunk keresztül másokhoz is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el a 18. éneket a füzetünkből, ami pontosan azoknak szól, akik hajlandóak kijönni a kapukon és vinni az örömhírt másoknak. A 18-at ébredj, bizonyságtévő lélek. Szeretnék elköszönni, és kívánom, hogy tényleg mozduljunk mindnyájan, akárhol vagyunk lelkileg. onnan előbe, közelebb a mi Urunkhoz, az Úr pedig szaporítsa a gyülekezeteket az idvezülőkkel. Tegnap néhányan kérték, hogy olyan szép a 20-as ének, hogy nem lehetne azt ma is elénekelni, az az esti ének. Ezt még énekeljük el az áldás előtt, és utána kérjük Isten áldását. Kérjük Isten áldását. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestül. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.